38. fejezet. Kátó ledobta a kulacsot, és parancsokat kiáltva a talpra ugrott. Fegyverbe! Fegyverbe! Igyekezzetek! A légionáriusok feltápászkodtak, fejükbe nyomva a nemezbéléseket és a sisakokat, majd a szíjakkal kezdtek bajlódni, amiket csak az imént kötöttek ki. Miközben sietve felfegyverkeztek, teljesen megfeledkeztek a hőség és a szomjúság kellemetlenségeiről. Az őrszem kiáltozva rohant vissza az úton a bajtársai felé. Jönnek! A légionáriusok felkapták a porból a pajzsokat és a hajtó dárdákat, majd magasra emelve a helyükre álltak. Kátó előhúzta és meglengette a kardját, hogy felhívja magára az emberei figyelmét. Hatodik centúria! Hatodik centúria! Készítsétek a hajtó dárdákat! A katonák közül néhányan ösztönösen a kardjuk után nyúltak, de most elengedték a kard markolatot, és felemelték a dárdájukat, idegesen pillantva végig az úton. Kátó is megfordult, és embereivel együtt nézte az őrszemeket, azt kívánva, hogy még gyorsabban fussanak. Az első őr vissza is érkezett a centúriához, kifulladva az erőfeszítéstől, amiért páncélban és teljes fegyverzetben kellett futnia. Kátó elé érve megállt, és két rét görnyedve levegő után kapkodott. Jelentést, ember! Förmett rá Kátó.
Igenis, uram!
Az őrszem kényszerítette magát, hogy egyenesen álljon, és nyelt egyet, próbálva kitisztítani a száját.
Jelentem, az ellenség közeledik, uram! Negyed mérföldnyire, vagy talán egyharmad mérföldnyire járnak az úton!
Milyen csapatok?
Lovasok és gyalogosok, uram! 8 vagy 10 lovas felderítőjár előttük. Észrevettek minket, és visszavágtattak a főerőkhöz.
Mi jelentést tesznek? Tűnődött Kátó. Aztán Caratacus ismét előre küldi őket ezúttal nagyobb csapatban, hogy zargassanak minket, amíg a főerők megérkeznek. Septimus megvetően horkantott. Csak az idejüket vesztegetik. Itt nem tudnak hadrendbe állni. Keskeny arcvonalban kell összecsapniuk velünk. Ők nagyobb veszteségeket szenvednek majd, mint mi.
Kátó halvány mosolyjal fordult az út felé. Nem lett volna értelme emlékeztetni az optiót, hogy néhány ezer britonnak igenis jó esélye van, hogy legyőzzön egy maroknyi légionáriust. Ismét az őrszemre nézett.
Rohanj vissza Tullius centurióhoz, tiszteletemet küldöm neki, és üzenem, hogy az ellenség látótávolságban van. Lassan visszavonulunk, és megpróbáljuk feltartóztatni Caratacust, ameddig csak tudjuk. Érthető?
A légionárius bólintott. Kátó szemeit a kezével árnyékolva végig pillantott az úton.
Hol van a másik őrszem?
A katona abba az irányba fordult, amerre a centúrió nézett.
Decimus megpróbálta felmérni az ellenséges haderőt, mielőtt utána indult volna. Ott jön, uram!
Az út kanyarulata mögül egy távoli alak bukkant elő. Súlyos pajzsa fellem mozgotta, hogy előre hajolva futott. Bajtársai kiabálva biztatni kezdték a teljes erejéből rohanó Decimust. Sisakja időről időre megcsillant, amint újra és újra hátra pillantott. Decimus még mindig legalább 150 lépésnyire járt a centúriától, amikor a kanyarulat mögött előbb bukkantak az első ellenséges lovasok. Kátó tölcsért formált a kezéből, és optiója rosszaló tekintetétől kísérve a többi katonával együtt kiabált. A centúrió gyanította, hogy a veterán Septimus nem helyesli, ha egy tiszt nem őrzi meg a szemtelenségét. Na, fenébe vele, gondolta Kátó. A kemény és közönös viselkedésnek is megvolt a maga helye és ideje, de ez a mostani nem az az alkalom.
Fuss, ember, fuss! A kurafika nyomodban vannak!
Decimus ledobta a dárdáját, ám a pajzsot magánál tartotta és továbbotladozott. Mögötte a 30-nál is több briton harcos vágtában közeledett, eltökélve, hogy lerohanják a rómait, mielőtt elérhetné a vörös pajzsok sorai nyújtotta biztonságot. Láncsaik megcsillantak, ahogy előre szegezték őket, és csatasorba rendeződtek a menekülő mögött.
Nem fog sikerülni neki, jelentette ki Septimus. El fogják kapni.
Nem, felelte Kátó azonnal.
Gyerünk, Decimus, rohanj!
Már kevés hiányzott ahhoz, hogy a légionárius biztonságba érjen, ám közte is az üldözői között még ennél is kisebb volt a távolság.
Én megmondtam.
Septimus hangján jól hallatszott az önelégültség. Kátót pedig hideg tütöltötte el az optió érzéketlensége láttán. Úgy döntött, ha rajta múlik, akkor a lovasok nem fogják elkapni Decibuszt. Elszakította tekintetét a kétségbejtő látványtól, és az emberei felé fordult.
Elsősor! A hajtó dárdákat!
A katonák olyan elmélyülten nézték bajba jutott társukat, hogy eltartott néhány pillanatig, mire megmozdultak.
Emeljétek már fel azokat a nyomorult hajító dárdákat!
Üvöltött rájuk Kátó. A légionáriusok ezúttal sietve felemelték fegyvereiket, majd két lépést tettek előre, és hátra lendítették a dárdát tartó karjukat. Decimus látta a mozdulatot, és egy pillanatra megtorpant, de aztán ismét a pajzsok sora felé lendült. A britonok vadul kiáltoztak, mivel látták, hogy a prédájuknak, aki még mindig 30 lépésnyire járt a bajtársaitól, esélye sincs a megmenekülésre.
Decimus! Kiáltott a Kátó. A földre!
A légionárius arcán rémület látszotta, hogy rájött, mire készül a centurió. Előre vetette magát, és oldalra gördült az út széléhez, majd amennyire csak tudotta, pajzsa mögé húzódott, miközben Kátó kiadta a parancsot az arcvonal első sorának.
Dárdákat elhajítani!
Hangos mordulások kórusa csapott fel, és 10 sötét rúd ívelt át a levegőn Decimus fölött, hogy aztán a közvetlenül mögötte vágtató lovasokra zúduljanak, tompa puffanással mélyedve az emberek és a lovak testébe. A levegőt 2 ló fájdalmas nyerítése rázta, míg a többi hátas horkantások közepette próbálta kikerülni őket. Az egyik harcos mellkasát teljesen átjárta egy hajító dárda, és egyenesen Decimusra zuhant. A fegyver fanyele hangos recsenéssel darabokra tört. A harcos egy pillanatra megremegett, aztán meghalt. A roham lendülete megtört, az ellenség pedig a sebesülte vonagló lovakot kerülgette. Decimus azonnal látta, hogy itt az alkalom. Lelőgte magáról a holttestet, majd feltápászkodott, és pajzsát hátrahagyva a centúria felé vetette magát.
– Gyerünk!
– intett oda neki Kátó elkeseredetten.
– Nyissatok neki rést!
2 katona kissé arrébb húzódott egymástól, utat nyitva Decimusnak. Ám, amint a légionárius a pajzsok közé ért, Kátó látta, hogy valami áthasítja a levegőt. Decimus fájdalmas kiáltással vetette be magát a római arcvonal mögé. Kátó lögdösödve utat nyitott magának az őrszemhez és letérdelt mellé. A lábszárából, közvetlenül a saruja felett, egy könnyű hajító dárda nyele merett elő, a vékony vashegy mellett pedig vérpatagzott.
A fenébe! Nagyon fáj!
Sziszegte Decimus összeszorított fogakkal. Kátó felpillantva látta, hogy a lovasok kissé visszavonultak az úton, és soraikat rendezve újabb rohamra készülődnek. Septimus odahajolt a 2 férfi fölé, szemügyre vette a dárdát, majd odabiccentett Kátónak.
Fogd le!
Az optió keményen megmarkolta a dárda nyelet, megnézte, hogy az megfelelő szögben áll-e, és hirtelen kitépte a fegyvert a húsból. Decimus felüvöltött a fájdalomtól, amint a dárdahegy kiszabadult, a sebből vér budjant elő. Septimus gyorsan megvizsgálta a sebet, majd szorosan bekötötte a légionárius nyaksáljával.
Megérdemelted, mordult rá Septimus. Nem kellett volna eldobnod a pajzsodat. Hányszor mondták ezt el neked a kiképzés során?
Decimus arca összerezzent.
Sajnálom, uram.
Tápászkodj fel. Ilyen lábbal nem veszük hasznodat. Menj vissza a kohorszhoz.
A légionárius Kátóra nézett, aki jóváhagyon bolintott. Decimus a fogait csikorgatva talpra küzdötte magát és átbicegett társai sorain, majd elindult lefelé az úton, apró vérfoltokat hagyva a nyomában.
Megint jönnek!
Kiáltott egy hang. Kátó felkapta a pajzsát és utat tört magának az első sorba, amíg Septimus visszasietett a centúria jobb szárnyára. Amint körbe pillantott, a centúrió látta, hogy emberei elszántan készülnek a lovasrohamra. Az ászlóvivő közvetlenül mögötte állt és kezében kivont karddal várakozva előre hajolt.
Ez ászlóvivő a hátsó sorba!
Förmett rá Kátó, mire a katona komor arccal eltette a kardját és hátra ment a kis alakzat leghátsó sorába. A centúrió dühösen megrázta a fejét. A zászlóvivőnek tudnia kellett volna, hogy a legfontosabb feladata a hadijelvény védelme is, nem az, hogy összecsapjon az ellenséggel. Ha holnap még életben lesznek, vált néhány szót a fickóval. A lovasok vad csatakiáltással előre lendültek. Átasaik patái fülsiketítően dübörögtek az út száraz talaján. Kátó már-már parancsot adott az újabb dárda záporra, de aztán ráeszmélt, hogy ameddig csak lehet, meg kell őrizniük a hajító dárdák nyújtotta előnyüket, amivel arra nagy szükségük lesz majd a rájuk váró küzdelemben.
Pajzsokat fel!
Kiáltotta.
Második sor! Dárdákat előreadni!
A dárdák vas hegyei hullámzani látszottak, ahogy a fegyvereket előre adták az első sor katonáinak. Kátó maga is átvett egy hajító dárdát, és gyorsan a közeledő lovasok felé szegezte. Emberei ugyanígy cselekedtek, A pajzsok közötti réseken át szegezve előre a fegyvereket. Kato behúzta a nyakát, hogy arca védve legyen a pajzs karimája mögött, és a rohamozó ellenséget nézte. Egy pillanattal azelőtt, hogy a lovaik a rómaiaknak rontottak volna, a britonok diadalmas arccal csatakiáltást harsogtak. Aztán csak a pajzsoknak csapódó testek tompa puffanásai és a hátra lökött légionáriusok mordulásai hallatszottak. Kato karja oldalra lendült, ahogy egy lóhorpasza nekiütközött a dárdája hegyének, felnyársalva magát a fegyverre. Az állat felágaskodott, azzal fenyegetve a centúriót, hogy kiszakítja a kezéből a dárdát, ezért Kato vadul megrángatta a fanyelet, feltépve a ló csillogó szőrtől borított bőrét. Valami megvillant a feje fölött, és épp idejében hajolt el egy lándzsa hegy elől, ami az arcát elhibázva, éles csendüléssel lecsúszott a válvértjéről. Kato fájdalmas mozdulattal ismét felfelé fordult, és azon kapta magát, hogy a lovas arcába bámul. A briton sötét bajusza alatt kivillantak a sárguló fogak, ahogy állatiassan vicsorgott. Kato ösztönös mozdulattal fogást váltott a dárdán, és a lovas szeme felé döfött. Ám mielőtt a döfés célt ért volna, a briton keményen nekifeszült a kantárnak, és oldalra fordította a hátasát, félrelökve a hajító dárda hegyét. Kátót egy pillanatra nem fenyegette az ellenség, ezért gyorsan körbe pillanthatott. Az egyik ló a földre került, patája levegőben csapkodtak, még a lovas az állat alá szorulva üvöltött. Két másik ellenséges harcos halálos sebet kapva az úton hevert. Egyikük a hasán tátongó borzalmas sebre szorította a kezeit. A rómaiak közül azonban senki sem halt meg. Miután a britonok nekik rontottak, gyorsan magukhoz tértek, és sikerült rendezniük a soraikat, így a lándzsák hiába valóan csapkodták a jókora, ívelt római pajzsok alkotta falat. A lovasok egy ideig még küzdöttek, majd vezetőjük parancsot kiáltott, mire hirtelen kissé odébb vágtattak, épp csak dárdahajításnyi távolságon kívülre. Kato ekkor megpillantotta az ellenséges menetoszlop elejét, ahogy az kiér a kanyarulatból, ahol nem sokkal korábban még a két római katona őrködött. Ideje volt megkezdeni a visszavonulást.
Visszavonulunk! Optio! Uram!
Vidd az emberek felét! Vonuljatok vissza 100 lépésnyit, és alkossatok új csatasort! De hagyjatok egy rést, amin átmehetünk, amikor odaérünk hozzátok!
Igenis, uram!
Septimus összegyűjtötte az embereit, és futó lépésben elindultak visszafelé, amíg olyan helyre nem értek, ahol az út mindkét oldalát ismét sűrű sünzanot borította. Az Optio ekkor megállította és felsorakoztatta a légionáriusokat. Kato elégedetten bólintott, és az ellenség felé fordult, hogy felmérje a helyzetet. A lovasok megint rohamra készültek, keményen megszorítva fegyvereiket és lovaik kantárját. Amint az első briton előre indult, Kato parancsot kiáltott embereinek, hogy készítsék elő a hajító dárdákat. A lovasok visszariadtak a sötét, halálos dárda hegyek láttán, amelyek az ő fogadásukra készülve felemelkedtek. Lépésre fogták hátasaikat, és a dárdák hajító távolságán kívül maradva rendezték a soraikat.
Jól van, marogta Kato. Hajító dárdákat le! 6. centúria? Visszavonulásra felkészülni! Menet! Indulj!
A légionáriusok rendezett sorokban arccal az ellenség felé vonultak vissza, óvatosan lépkedve hátra, nehogy elbotoljanak. A lovasok egy pillanatig csak bámulták a rómaiakat, aztán gúnyos kiabálások és füttyentések kórusa harsant fel. Kato egyik embere visszakiáltott néhány sértő szót.
Csend legyen! Kiáltott a centúrió. Ne törődjetek velük! Semmit sem kell bizonyítanunk, hiszen nem a mi embereink fekszenek holtan az úton.
A Kato parancsnoksága alá tartozó 5 szakasz egyenletes iramban vonult vissza Septimus emberei felé. Ennek ellenére, mire a centúrió átért, a Septimus hagyta résen, a rómaiak és a briton hadoszlop közötti rés jóval kisebb lett.
Most rajtam a sor, hogy vezessem a visszavonulást, mondta Kato. A gyalogság már a sarkatokban lesz, mire odaértek hozzánk. Nagyon úgy tűnik, uram, bolintott az Optio. Nem menjetek túl messzire.
Nem fogunk. Sok szerencsét.
Csezd meg a szerencsét, mormogta Septimus. Isteni csodára lenne szükségünk ahhoz, hogy ezen túljussunk.
Ebben bizony igazad van, mosolyodott el Kato.
Mutasd meg neki, Optio!
Septimus szalutált, majd megfordult, hogy megbizonyosodjon, elég zárta a vékony csatasor, és készen áll a közeledő támadás megállítására. Kato tovább vezette embereit az úton, végül egy kanyarulathoz érve megállította és felsorakoztatta őket. A távolban az alacsony nádcsobok, satnyafák és gyérbokrok fölött már látszottak a kohorsz többi katonájának apró alakjai, ahogy a föld sáncon és a cölöpfalon dolgoznak.
Nem vagyunk messze, fiúk?
Hát azért még elég messze vagyunk, mormogta valaki.
Kátó azonnal megperdült.
Csend legyen!
Aztán visszafordult, figyelve, hogyan boldogul az optió. Septimus is megkezdte a visszavonulást. A leghátsó sor lassan vánszorgott hátrafelé. Nem messze tőlük a lovasok lehúzottak az útról, és a fő hadosztop gyalogosai sietve elmeneteltek mellettük, alig várva, hogy végre odaérjenek a gyűlölt rómaiakhoz, és darabokra szaggathassák őket. A hadoszlopot egy harci szekér vezette, amelynek hajtója mellett maga Caratacus állt, fedetlen fővel és felső testtel, izmos nyaka körül súlyos aranypánttal. Egyik kezében hatalmas harci lándzsát tartott, amely csaknem kétszer akkora volt, mint ő maga. Másik kezével a szekér oldalát markolta, és bár az út döcögös volt, a briton fő parancsnok magabiztosan és kiváló egyensúlyérzékkel állt a padozaton. Caratacus felemelte a lándzsát, és ádáz mozdulattal a visszavonuló rómaiak felé intett vele. Harcosai azonnal hatalmas üvöltést hallattak, majd kardjaikat és lándzsáikat támadásra készen felemelve előre lendültek. Septimus megállította embereit, rendezte a sorokat, és parancsot adott, hogy hajítsák el a dárdákat. Kétségbe esett döntés volt, Kátó pedig azon tűnődött, vajon az optió hagyta-e, hogy az elkeseredettsége úrrá legyen a józan eszén. Egy dárda zápornak persze pusztító hatása lehet az út szűk térségén, de aztán már csak kardok állnak a katonák rendelkezésére. Septimus kiáltását éppen csak hallani lehetett az ellenség lármájában.
Dárdákat elhajítani!
Úgy tűnt, mintha a légionáriusok sorairól egy rongyos, sötét fátyol emelkedett volna fel, hogy aztán a levegőn keresztül szállva a benszülöttekre hújon. A britonok csata kiáltása egy pillanatra elhalkult, aztán Kátó és emberei meghallották az alázúduló dárdák hangjait, a recsenések és koppanások kórusát, amit szinte azonnal túl harsogtak a fájdalmas üvöltések és hangos káromkodások. Septimus rákiáltott embereire, hogy folytassák a visszavonulást. A rómaiak rövid haladékot kaptak, amíg a britonoknak utat kellett törniük a halottakon és a sebesülteken, akik között mindenütt a földbe fúrodott dárdák sötét nyelei meredeztek. Aztán a csata kiáltás ismét felcsapott, amint az ellenség megint előre lendült. Ám a tömeg zárt sorait megtörte a hajító dárdák zápora, ezért a britonok egyenként rontottak a légionáriusok széles pajzsainak és csillogó pengeinek. Az első néhány harcossal a rómaiak könnyedén végeztek, még a visszavonulások ritmusa sem tört meg. Aztán az ellenség teljes tömege rájuk rontott, ezért Septimus embereinek meg kellett állniuk, hogy alakzatban maradva harcolhassanak az életbe maradásukért. Amint egyre több és több briton keveredett bele az összecsapásba, a légionáriusok ismét elindultak Kátó felé, de ezúttal nem visszavonultak, hanem hátrálásra kényszerítették őket. Látva, hogy egyre közelednek, a centúrió tudta, már csak idő kérdése, és Septimus annyi embert veszít, hogy az életben maradottak képtelenek lesznek tartani az alakzatot. Aztán a soraik megtörnek és lemészárolják őket. Ráeszmélt, hogy nem folytathatják tovább a felváltva történő visszavonulást. Mostantól az egyetlen esélyük, ha együtt maradnak. Ahogy Septimus emberei átözönlöttek a nekik hagyott résen, Kátó oda kiáltott az optiónak.
Sorakoztasd fel az embereidet mögöttem! Többé nem oszthatjuk ketté a centúriát!
Septimus bólintott és megfordult, hogy felsorakoztassa az embereit, miközben a Kátó vezette öt pihent szakasz, felvette a harcot. A centúrió megszorította a kardja markolatát és felemelte a pajzsát, majd előre lépett, utat törve magának az első sorba. Egy csatabárt hatalmas ütése azonnal visszalökte a pajzsát, ám ez épp az a küzdelem volt, amire a légionáriusokat kiképezték, ezért Kátó előbb hátramozdult, majd testsúlyát a hátsó lábára helyezve előre lendült, neki feszülve az ellenségnek. Érezte, hogy a pajzs hangos puffanással egy testnek csapódik, döbbent, fájdalmas mordulás hallatszott, Kátó pedig rövid kardjával előre döfött a pajzsa széle mellett, és karjában érezte, hogy a fegyver belemélyed az ellenfelébe. Hátrahúzta a pengét, amelynek előső hat hüvelykéről vér csepegett. Valószínűleg halálos sebet ejtett, és hirtelen rádöbbent, hogy még csak nem is látta az ellenfelét, akit megsebesített. Újabb ellenfél rontott neki a pajzsának, amelynek felső szélét ezúttal kezek markolták meg, alig néhány hüvelyknyire az arcától, és nyomban rángatni kezdték. Kátó minden erejét összeszedve tartotta a pajzsot, majd előre fejelt, és a sisakja elejére rögzített vaspánttal szétzúzta ellenfele ujjait, amelyek nyomban hátrahúzottak. A centurió előre lökte a pajzsát, ám az ütés ezúttal csak a levegőt érte. Végül hátralépett és mély levegőt vett.
Hátodik centúria! Hátrálásra felkészülni! Optio! Uram! Diktáld az ütemet! Igenis, uram! Egy! Kettő! Egy! Kettő!
A légionáriusok minden egyes parancs szóra hátráltak egy-egy lépést, visszavonulva az ellenség elől. Kátó elégedett volt a döntésével, hogy a lépés diktálását rábízta az Optióra. Mikor a küzdelem igazán tombolni kezdett, a katonák világa a csapkodó fegyverek és mormogó, káromkodó, dacosan vagy fájdalomtól üvöltő emberek zűrzavaros, halálos kavalkádjává vált. Az ösztönök átvették az uralmat, vezetve a hosszú évek könyörtelen kiképzései során begyakorolt mozdulatokat, s a katonák vada elszántsága, hogy túléljék a következő pillanatot, száműzte az időérzéküket. Miközben az életért küzdött, Kátónak kevés ideje maradt, hogy gondolkodjon, ám többször is Karatakus felé pillantott, aki tőle alig 20 lábnyira biztatta az embereit. Csata kiáltása túlharsogta a hangzavart, és még vadabb küzdelemre sarkalta a harcosokat.
Egy!
Kiáltotta Septimus. Kátó hátrált egy lépést, és arra gondolt, bárcsak sikerülne megölniük Karatakuszt. Aztán lecsapott egy lábra, ami épp felemelkedett, hogy belerúgjon a pajzsába.
Kettő!
Ha a Karatakus elesne, akkor a harci kedv azonnal elszállna a démonokból, akik félelmet nem ismerve vetették magukat a római pajzsok falának. A légionáriusok első sora kezdett fáradni, és az első két katonát gyors egymás utánban ölték meg. Helyüket azonnal átvették a második sorban állók, és a visszavonulás folytatódott. A rómaiak egymás után estek el, csatlakozva a briton halottakhoz és sebesültekhez, akiket az úton előre nyomuló harcosok valósággal a földbe tapostak. Kátó egy idősebb, ám ifjú társainál nem kevésbé ádász harcos arcába ütött a pajzsával, majd elhátrált az első sorból.
Vedd a helyem!
Kiáltotta a mögött álló légionáriusnak, mire az előre lépett és pajzsát felemelve döfésre kész karddal belevetette magát a küzdelembe. A centurió utat tört emberei tömött sorain, amíg végül oda nem ért a zászlavívő mellett ácsorgó Septimushoz. Az Optió üdvözlésképpen oda biccentett neki.
Kemény munka, uram!
Keményebb már nem is lehetne, kényszerített Kátó mosolyt az arcára, igyekezve a higgadt parancsnok benyomását kelteni, ahogy azt Makro szokta. Aztán a kohors sáncai felé pillantott, amelyek immár az utolsó kanyar mögött húzottak. Septimus követte a centúrió pillantását.
Elküldjek egy futárt, hogy hívjon erősítést, uram!
Kátó nagyon csábítónak találta a gondolatot, hogy a bajtársaik oda siessenek és segítsék a visszavonulást, de aztán rájött, hogy egy ilyen kéréssel, még ha Tullius bele is egyezne, csak még több embert sodornának veszélybe. Ráadásul meggyengítenék a védelem azon részét, ahol a kohors katonáira leginkább a szükség lesz, a cölöp falnál. Mert csak ott akadályozhatják meg, hogy Karatakus és harcosai kitörjenek a mocsárból.
Nem, rázta meg végül a fejét.
Magunknak kell boldogulnunk. Az Optió lassan bólintott.
Rendben van, uram, de már nem sokáig tudjuk feltartóztatni őket, és ha áttördek az arcvonalon, a végünk.
Az arcvonal már csak 5 soros volt, és Kátó tudta, ha nem érik el hamarosan az erődítést, az ellenség egyszerűen félre söpri őket az útból. Azonnal cselekednie kellett, meg kellett kockáztatni, hogy felhasználják a megmaradt hajító dárdákat. Parancsot adok, hogy hajítsuk el az utolsó dárdákat, fordult az Optió felé. Amikor alá zúdulnak, visszavonulunk. Ha a szerencsénk lesz, meg tudjuk tenni a hátralévő út nagy részét, mielőtt ismét ránk rontanának. Érthető?
Igen, uram. De bölcs dolog felhasználni mindent, amink maradt?
Talán nem, de jobb, ha felhasználjuk a megmaradt dárdákat, amíg még megtehetjük, nem de? Septimus bólintott.
Hátsa sorok!
Kiáltott a Kátó kiszáradt torka miatt reket hangon.
Hajító dárdákat készíts! Távolra célozatok! Vegyétek célba azt a tagba szakadt kurafit a harci szekéren!
A visszavonulás megtorpant, és amíg az első sor katonái az ellenséggel küzdöttek, a mögöttük állók közül azok, akiknél még volt hajító dárda, gyorsan hátralendítették a fegyvertartó karjukat.
Ne feledjétek, hogy messzire célozatok! Dárdákat elhajítani!
A sötét rudak ezúttal magasabbra ívelve sűvítettek át a levegőn, majd gyorsan alá zúdultak a Karatekus harci szekere körül tolongó tömegre. Kátó a fegyverek záporát figyelve látta, hogy az egyik dárda belemélyed a briton fővezérvállába. Karatekus a szekér aljára rogyva eltűnt a centúrió szeme elől. A briton harcosok látták, hogy vezérük lehanyatlik, és mély morajlásuk még a sebesültek kiabálását is elnyomta. A hadoszlop megvonaglott, amint az előállók megfordultak, hogy lássák, mi történt. Aztán elindultak a szekér felé, elszakadva a rómaiaktól. Kátó látta, hogy itt az alkalom. Visszavonulás! Visszavonulás! A hatodik centúria életben maradt katonái menetelni kezdtek eltávolodva az ellenségtől. A leghátul haladók újra és újra a hátuk mögé pillantottak, miközben a lehető leggyorsabban lépkedtek, a távoli kohorsz jelentette biztonság felé. Kátó átvezette az embereit az utolsó kanyaron, ahonnan az út már egyenesen nyújtozott tovább a sietősen felállított védművek irányába, amelyektől alig 200 lépés választotta el őket. Csábította a gondolat, hogy futásnak eredjen, de tudta, hogy szabályos rendben kell visszavonulniuk. Ne fussatok, fiúk! Tartsátok az alakzatot! A hátuk mögül kiáltva adott parancs hallatszott. Kátó pedig felismerte Karatekus hangját. A briton fővezér ráüvöltött embereire, hogy indítsanak újabb támadást. A harcosok harsogva vették át a csata kiáltást. Kátó az optiójára pillantott. Hát ez nem tartott túl sokáig. Nem, uram, mosolygott Septimus gyászosan. Semmi sem állhat egy megvadult kelta és egy jó kis csata közé. A centúrió látta, hogy az utat elzáró és két oldalt a mocsárba nyúlva egy-egy kis erődítményben végződő védművekre apró alakok sietnek fel. Még 150 lépést kellett megtenniük. A kapuszárnyak között fény villant, ahogy kinyitották őket. Kátó hátranézve látta, hogy az első harcosok előre rontanak a kanyar mögül, és fegyvereiket felemelve csatakiáltásra nyitják a szájukat. Karatekus harci szekere, paták dübörgése és kerekek robaja közepette bukkant elő. A briton főparancsnok a kerék tengely fölött állt, egyik kezét sebesült vállára szorítva, még a másikban a lándzsáját tartva, amivel most az ellenség felé intett. Kátó csak csodálni tudta Karatekus elszántságát, amivel legyűrte a fájdalmat. Mikor a hatodik centúria felére csökkentette a távolságot, ami elválasztotta az erőtől, Kátó ismét hátra pillantott, és döbbenten látta, hogy az ellenség már csak nem utolérte őket. Velük szemben az út két oldalán a kihegyezett karokkal teli védelmi árok húzódott. Aztán a földsánc következett, amelynek tetején a kohorsz katonái a cölöpfal fölött áthajolva bátorítóan kiáltoztak bajtársaiknak. Kátó rájött, hogy az ellenség még azelőtt utoléri őket, hogy eljutnának a kapuig. Állj! Hadd rendbe állunk! Igazodjatok az utóvédhez! Habár a nyitott kapu már szívfájdítóan közel volt, a hatodik centúria katonái azonnal engedelmeskedtek a parancsnak. Gyorsan megfordultak, és pajzsaikat felemelve zárt alakzatba álltak. Ám amikor az ellenség rájuk rontott, a légionáriusok ezúttal meginogtak a roham erejétől. A pajzsfal megtört, ahogy az egyik katona hátra zuhant. Mielőtt még bárki a helyére léphetett volna, egy csatabárdal hadonászó hatalmas termetű kelta harcos rontott a rómaiak közé. A következő pillanatban a fegyver lecsapott a földre zuhant légionáriusra. A katona látta a közeledő pengét és felemelte a kezét, hogy védje az arcát. A csatabárd szinte le sem lassult, ahogy áthasította a római alkarját, majd a sisakot szétroncsolva belemélyedt a koponyába. Állítsátok meg! Üvöltött a Kátó reketten. Öljétek meg! Három kard mélyedt a harcosba, aki hangosan felmordult és térdre rogyott. A veszedelmes csatabárd kicsúszott elerőtlenedő ujjai közül, mielőtt azonban a római arcvonalon nyílt rést zárhatták volna, újabb harcos vetette előre magát, és elesett bajtársa hátára taposva, hosszú kardjával a legközelebbi légionárius felé csapott. A rómainak épp csak sikerült elhajolni a vágás elől, ám a penge még így is eltalálta a válvértjét, és tompa recsenéssel eltört a kulcscsontját. A hatodik centúria katonái között egyre több ellenség tolongott, Kátó pedig tudta, hogy nem tudják tovább tartani az alakzatot. Ő is előre vetette magát a vad tolongásba, és a lábait megvetve nekifeszült egyik embere hátának, hogy segítsen neki visszalökni az ellenséget. Ám többé nem tudtak ellenállni a Karatekus biztatta briton harcosok erejének. Kátó maga is érezte, hogy lépésről lépésre egyre hátrébb kényszerítik őket, míg végül a centúria beért az árkok közé, és a hátuk mögött hirtelen ott magasodtak a sáncok. A Kátó előtt harcoló katona egyszer csak görcsösen megremegett, és oldalra zuhant be a zárokba, ahol aztán felnyársolták a kijegyezett karok. A centúrió hirtelen az összecsapás közepén találta magát, nyomban a pajzsa mögé húzódott, és kardját döfésre készen felemelte. Körülötte a légionáriusok és a kelta harcosok ádáz, elkeseredett küzdelmet vívtak. Mivel a római alakzat összeomlott, az ellenfelek úgy összezsúfolottak, hogy a hosszú, vágásra alkalmas pengék hasznavehetetlenné váltak. A légionáriusok rövid kardjait ellenben épp ilyen küzdelemre készítették. A britonok tudták, hogy ellenfeleik előnybe kerültek, ezért immár ököllel ütötték a rómaiakat, vagy megragadták őket, és a körmükkel karmolták a légionáriusok védtelenbőrét. Egy fiatal harcos éles rikoltással rontott rá Kátóra, és egyik kezével megmarkolta a centurió kard forgató karját, még a másikkal a torka felé nyúlt. Kátó izmai egy pillanatra mozdulatlaná dermedtek a rémülettől, ám aztán az életben maradás ösztönének engedelmeskedve elengedte a pajzsát, és öklével ellenfele arcába ütött. Az ifjú harcos csak pislogott és áldázul tovább folytogatta a rómait. A centurió ismét próbálkozott, de nem járt sikerrel. Ekkor a derekára szíjazott tőréért nyúlt, előhúzta a pengét és hasba szúrta ellenfelét. A briton gyűlölettel teli pillantását döbbent, fájdalmas arckifejezés váltotta fel. Kato összeszedte minden megmaradt erejét és ismét döfött. Érezte, ahogy a penge oldalra csúszik, majd kezét és alkarját meleg vér árasztja el. A harcos elernyett és oldalra tántorodott, ám testét a körülötte tolongó tömeg állva tartotta.
Meneküljetek! Üvöltötte Kátó a centuriája életben maradt katonáinak. Futás!
A küzdelemnek hirtelen vége szakadt, ahogy a légionáriusok elhátráltak, vagy egyszerűen csak megfordultak és rohanni kezdtek a durván ácsolt kapu felé. Az összecsapás üldöző harcá vált. A rómaiak maguk körül csapkodva futottak a biztonság felé, míg a britonok úgy gyötörték őket, akár a prédájukat üldöző vadászkutyák. Kátó a zászlóvívőhöz rohant, és megkönnyebbülten látta, hogy Septimus már ott van mellette, levágva minden britont, aki túl közel merészkedett a hadi jelvényhez. Aztán ők hárman vált-válnak vetve siettek a kapu felé, fel a védművek között átvezető keskeny feljáron. Az odafent tolongó légionáriusok azonban nem merték elhajítani a dárdáikat, mivel féltek, hogy a bajtársaikat találják el. Kátó érezte, ahogy a válla nekiütközik a kapu oszlopnak, és intett a zászlóvívőnek, hogy menjen be.
Te is, Optió!
Uram! Kezdett volna Septimus tiltakozni, ám Kátó a szavába vágott.
Ez parancs!
A centurió a kapu oszlopnak vetette a hátát, és egy földre zuhant pajzsot felkapva szembenézett az ellenséggel. Emberei sorra elrohantak mellette, míg Kátó rövid kardjával csapkodva és döfködve igyekezett távol tartani Karatakusz harcosait. Végül úgy tűnt, egyetlen élő római sem maradt a védvonalon kívül, Kato mégis körbenézett, hogy megbizonyosodjon erről. Ekkor egy erős kéz ragadta meg a vállát, és egyszerűen berángatta kapun.
Csukjátok be!
Üvöltötte Makro, mire két szakasznyi légionárius teljes súlyával neki feszült a nyersen megmunkált fagerendáknak, amíg a túloldalon a briton harcosok igyekeztek belökni a kapuszárnyakat. Ám a légionáriusok szervezettebbek voltak, így gyorsan becsukták a kaput, és miközben a szálfák megremegtek az ütésektől, a helyére tolták a zárógerendát.
Adjatok nekik!
Kiáltotta Tullius a cölöp falról, Kátó pedig látta, hogy a légionáriusok egyik dárda záport a másik után zúdítják a kapu előtt tolongó ellenségre. Ordítások hasítottak a levegőbe, és a kapun azonnal abban maradt a dörömbölés. A britonok hangos üvöltözés és kiabálás közepette hátrébb húzódtak. Kátó lerogyott a földre, és fáradtan a karjára támaszkodott, amíg másik kezét a pajzsán pihentette.
Jól vagy, fiú!
Kátó felpillantott Makróra, és megrázta a fejét.
Háj, most jól esne egy ital? Sajnálom,
mosolyodott el Makró a kulacsáért nyúlva.
De csak vízem van.
Az is megteszi. Kátó belekortyolt a langyos vízbe, majd visszaadta a kulacsot Makrónak, és lassan feltápászkodott. Aztán átpillantott a barátja válla felett.
De mi az?
Nézd! Mutatott előre Kátó. Az erőd irányából vékony füstoszlop szállt fel.